Azt hiszem, hogy minden kedves testvérünk tudja, hogy azért vagyunk ma együtt, hogy a hit általi megigazulásnak azt a bibliai tanítását ismerjük meg ma is a holnapi napon, amelyet az 1888-as Minneapolis-i konferencián tárt fel először a Szentlélek a mi testvéreink előtt. 1888-ban az amerikai Minneapolisban generálkonferenciai ülésszak volt. És akkor hangzott el először ez az üzenet. Megjelent egy könyv 1980-ban Robert Willen testvérünknek a könyve, amelynek ez a címe az 1888-as üzenet. Igazán úgy érezzük, hogy a gondviselés juttatta el hozzánk ezt a könyvet, és az első beleolvasásokra olyan értéket láttunk benne, hogy a lefordítása is megtörtént, és éreztük azt a kötelezettséget, hogy ezt a világosságot nem elég csak a könyv kézreadásával hirdetni, hanem szükséges, hogy Biblia konferenciákon a gyülekezeti tagokkal is mindenütt megismertessük. Vajon miért olyan fontos ez a könyv? És miért lehetünk biztosak abban, hogy ez nem valakinek valamiféle új elgondolása, hanem ez tényleg a jelen való igazság számunkra. Annyit hadd mondjunk el, hogy Robert Willen testvérünk, akinek a nevét említettem, tulajdonképpen nem szerzője a könyvnek, hanem csak idézetek összeállítója. Maga a testvérünk jelenleg nyugdíjas prédikátor Amerikában, azelőtt sok évig Afrikában dolgozott, Kenyában misszionárusként az afrikai könyvkiadási művünknek a vezetője volt. Azért mondom, hogy tulajdonképpen nem a saját könyve, mert ő azt tette, hogy megpróbálta a könyvében összeállítani és újra megszólaltatni azt az üzenetet, ami 1888-ban ténylegesen elhangzott a Minneapolis-i konferencián. De tudjátok jól, hogy akkor még magnók nem léteztek. Gyorsírással se jegyezte le senki, amit ezen a konferencián három személy mondott el a hit általi megigazulásról. Akik a Biblia tanulmányokat előterjesztették, az két fiatal prédikátor volt, Wegener és Jones testvérek. A harmadik személy, aki pedig a leghathatósabban bizonyságot tett mellette, hogy üzenetüket Isten küldte a mennyből, és aki a szavaikat megerősítette és tovább kiegészítette, vele testvérnő maga volt. De erről mindig csak olvashattunk a mi adventista irodalmunkban is, magáról a konferenciáról, meg hogy ott valami meg nem értés volt sajnos végül, és hogy aztán az a mű életére nagyon kihatott, de tulajdonképpen ennek a könyvnek a megjelenéséig, 1980-ig, tehát majdnem 100 éven át, igazán nem tudtuk, hogy mi volt maga az üzenet. Ugye itt van ez a kis könyv, ez egy nagyon értékes kis könyv egyébként, ugye hát így nem látszik rajta, mert csak gépírásos, de sokan ismerik. 1926-ban jelent meg Dániels testvér könyve Krisztus a mi igazságunk. Ugye gondolom, hogy sokan olvasták, ismerik. De akkori generálkonferenciai elnökünk volt ez a testvér, aki rejtestvérnővel szorosan együttműködött sok-sok esztendeig. És ő ebben a könyvben magát az üzenetet nem fejti ki, inkább ő is csak ennek a jelentőségéről szól. És talán csak egy részletet hadd olvassak a könyvéből. Ő különben határozottan azt írja, hogy mi soha nem fogadtuk el, írta ő 1926-ban, soha nem fogadtuk el igazán ezt az üzenetet, és ez igazán hirdetve a közösségben nem volt. Tehát azokkal ellentétben, akik később mindig úgy írták, hogy először volt ellenkezés, de utána megértette és befogadta a közösség, az akkori generálkonferenciai elnök, Dániels testvér azt írta 1926-ban, ezt a közösség nem fogadta be, ez hirdetve igazán nem volt. És hadd olvassak néhány mondatot szó szerint, mit mondott, illetve mit írt ő még. Ezt írta: Isten szava világosan vázolja a hit általi megigazulás útját. A prófétaság lelkének írásai pedig kibővítik és megvilágítják ezt a tárgykört. Vakságunkban és szívünk tompultságában messze eltértünk a helyes útról, és hosszú évek óta nem tesszük magunkévá ezt a magasztos igazságot. Az egész időszak alatt, ami nagy vezérünk ismételten felszólította népét, hogy sorakozzék fel az evangélium nagy igazsága mellett. Nevezetesen, hogy fogadja el hitben Krisztus életszentségét, amelyet számunkra tulajdonít a múltban elkövetett bűneinkre nézve, és Krisztus igazságos életét, amelyben részesít, azért, hogy az isteni természet emberi testben megnyilatkozhassék. Tehát azt írta a testvérünk, hogy mi hosszú évek óta nem tettük magunkévá Jézustól. És hogy Isten azóta folyton sürgeti az ő népét, hogy fogadja el, és ez nem történt meg. Most a mi testvérünk azt tette, hogy arra gondolt, hogy nyilvánvaló, hogy Jones és Wegener testvérek közvetlen az 1888-as konferencia előtt, és főleg az utána következő években, és ugyancsak Weil testvérnő, aki annyira támogatta az üzenetüket, biztos, hogy ugyanazokat a gondolatokat fejtették ki és ismételték meg, amelyek a konferencián elhangzottak. És az abból indult ki, hogy ha nincs is róla se magnófelvétel, se gyorsírással feljegyezve nincs, ha átolvassa a Review and Herald-nak az Idők jelei című folyóiratnak, tehát a közösség legfontosabb folyóiratainak a cikkeidettől, a három szemétől, Jones és Wegener testvérektől, 1887-től, mondjuk a megelőző esztendőtől, egészen a 90-es évek elejéig, akkor a hit általi megigazulás tárgyában írt cikkekből össze lehet állítani, hogy tulajdonképpen mi volt maga az üzenet. Úgyhogy ez a könyv, ami 1908-ban van megjelent, amit Willem testvérünk kiadott, tulajdonképpen idézett gyűjtemény, amit ő a folyóiratokból összegyűjtött, hogy ez a három személy a hit általi megigazulásról mit írt, milyen igazságot ismételtek a közösségnek. Ugye ezeket tárgykörök szerint csoportosította, és testvérem, csak azt tudom mondani, és majd ti is meglátjátok ezen a konferencián, hogy mi tényleg úgy éreztük, hogy most tárul fel az örökkévaló evangélium igazán, ezeknek az üzeneteknek a kapcsán. Még egyetlen dolgot szeretnék mondani, mielőtt már is egy konkrét biblia tanulmányra térnénk. Ez a könyv elmondja a bevezetésében, hogy tulajdonképpen az egész advent történelem kulcsa az, hogy megértsük, mi történt ezen a Minneapolis-i konferencián, és hogyan határozta meg ez a közösség életét a továbbiakban. Van ott egy megkapó hasonlat, ez egy híres példa a könyvben, és ezért megemlítem, hogy ha valaki elmegy Jeruzsálembe ma, ott van a híres siratófal, van egy kis maradványa a régi ősi templomfalnak, és a zsidók ott szoktak siránkozni a messiás eljövetelének az elmaradása miatt. És azt írja, hogy amikor egy hívő keresztény ezt látja, akkor megrendül, és szeretné a vállukat megérinteni, és azt mondja, hogy ne sírjatok, mert nem az Isten ígérete maradt el, hanem a ti atyáitok, mikor eljött, nem ismerték fel, és nem fogadták el. És most ti fogadjátok el, és tiétek az ígéret. És elmondja azt a testvérünk, hogy nekünk advent hívőknek is okunk lenne sírni egy sírató falnál, mert hogy az advent mozgalmat nem arra indította a Jóisten, hogy ennyi ideig késsen a munka befejezése, és az Úr adventje az biztos, és főleg nem arra, hogy a mozgalom ennyire elfajuljon, elvilágiasodjon, ellangyosodjon, hogy lelki előrehaladás helyett visszafelé menjen. Nem ez volt az Úr terve. És azt írják, hogy nekünk is azt kell tudnunk, hogy az Úr idejében elküldte azt az üzenetet, amely arra szolgált, hogy amikor egy picit kezdett a lelki hanyatlás, a laodiceai hanyatlás egy kicsit kezdett bekövetkezni az első csodálatos időszak után, akkor ebből gyorsan kiemelje őket, sőt olyan magaslatra emelje, hogy be tudják fejezni a munkát. Emlékezzünk csak arra, és ez a döntő dolog, amiért ennek az üzenetnek ilyen súlya van, hogy az Úr szolgálja, Weil testvérnő azt mondotta, hogy a késői eső, a hangos kiáltás kezdete volt az, ami 1888-ban elhangzott. Ezt nagyon sokszor elmondta. Testvérem, egy kérdést szeretnék feltenni nektek. Érdekel bennünket, hogy mi az az üzenet, ami olyan lelki megújulást tud létrehozni, hogy utána a késői eső áldása jöhet? Érdekel? Figyeljétek meg, hogy Vájtesről nem azt mondta, hogy a késői eső, hanem azt mondta, hogy a késői eső és a hangos kiáltás kezdete. Az a kezdete, ami először a Lévi fiait tisztítja meg. Ami először az Isten hívő népét ébreszti föl, hogy azután alkalmasak legyenek arra, hogy a világnak hirdessék az üzenetet. De gondoljatok arra, hogy valami érintette az első tanítványokat is, hogy ez alatt a 10 nap alatt föl tudjanak készülni, ugye Jézus mennybe menetele és Pünkösd között, a Szentlélek kiárasztására. És amikor azt mondta a vejtesvérnő, hogy amit Isten akkor adott, azt a hangos kiáltás és a késői eső kezdetének szánta, akkor ezzel nem kevesebbet mondott, mint azt, hogy olyan lehetőségek rejlettek ebben az üzenetben, hogyha a közösség befogadta volna, az Isten műve gyors befejezéshez jutott volna. Másik fontos bizonyságtétele pedig ez volt, hogy ez a harmadik angyal üzenete a valóságban. Mint nagyon jól tudjuk, hogy a harmadik angyal üzenete az végül ezzel a diadalmas mondattal fejeződik be, hogy itt van, itt akik megtartják Isten parancsolatait, itt a szentek álhatatossága vagy béketűrése, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát megjelenik, és rá lehet mutatni egy olyan népre, akik szentek, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És azt mondta vejtestvérnő, hogy ez az üzenet a harmadik angyal üzenete a valóságban. Mi most halljuk ezt az üzenetet az elméletben, de testvérnő, megkérdezem, vagyunk mi egy ilyen nép, akikről el lehet mondani, szentek, megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ma elméletben tartjuk fenn ezt az üzenetet. De azt írta a vejtestvérnő, hogy akik ezt az üzenetet befogadják, azokban olyan hatása van, hogy valósággá lesz a harmadik angyal üzenete. Tehát ezek azok a mély lelki érdekek, amelyek minket ehhez az üzenethez kapcsolnak. És ezért lehetünk hálásak a Jóistennek, és bizonyos, hogy nem véletlen, hogy Isten újra megeleveníti és megszólaltatja ezt az üzenetet közöttünk. Tehát azért mondottuk, hogy az egész advent mozgalom, vagy az egész advent történelem kulcsa ennek az üzenetnek a megértése, mert nem következett volna be a lelki hanyatlás, nem jutottunk volna bele Laodícia mélységeibe, hanem a közösség diadalmasan és gyorsan befejezhette volna szolgálatát, ha ezt az üzenetet elfogadtuk volna. Úgy jártunk, mint Izrael népe, ami atyáink elkövettek egy hibát, és most megy a vándorlás a pusztában. De a Jóisten akar egy lelki ébredést. Ugyanezáltal az üzenet által akarja, hogy egy lelki reformáció induljon meg az ő népe között, amely ezután a késői eső kiárasztásához vezethet. És most, miután ennyit bevezetésül elmondtunk, mégsem azzal kezdjük, hogy mindjárt az üzenetről kezdünk beszélni, hanem ezt a Biblia konferenciát mindig azzal szoktuk megkezdeni, hogy Jelenések könyve 3. fejezetéből nem minden részletében, hanem a leglényeget megragadva a Laodíciai üzeneket átvesszük közösen. Tegyük fel azt a kérdést, hogy miért. Testvéreim, ennek 2 oka van. Az egyik, a Laodíciai üzenet a mennyei hitelesítése a Bibliában ennek az üzenetnek. Mert tegyük fel azt a kérdést, hogy mit ajánl a Laodíciai üzenet gyógyszerként a végidő gyülekezetének. Tűzben megpróbált aranyat. Azt tudjuk az igéből, hogy mi. Az igazi élő hit. Fehér ruhát, amiből nem látszik ki a mezítelenség rúgsága. És ez mit jelent? Ez a Krisztus életszentségét, a Krisztus igazságát. És azt mondja, hogy ezeket vett tőlem. Tehát itt valami olyan hitről és olyan életszentségről van szó, amely nem a saját gyenge és bűnnel fertőzött erőfeszítéseinkből származik, hanem amelynek a teremtője, az ihletője, a szerzője és a bevégzője Krisztus. Ami valami újfajta útja ez az igazi győzelmes életnek. Tőle venni a hitet, Krisztustól venni a hitet, és Krisztustól venni az igazi életszentséget. Tehát testvérem, még egyszer mondom, ha valakiben egy olyan gondolat lenne, hogy miféle új üzenet ez az advent közösségben, hogy most a hit általi megigazulás kerül a középpontba. Azonnal gondoljunk a Laodíciai üzenetre. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem hitet és igazi Krisztus életszentséget. Tehát bizonyos, hogy ez a gyógyszer, ez a jelen való igazság, ez a segítség Isten népének ma, amit az Úr adni akar. Tehát ez az egyik ok, amiért a Laodíciai üzenettel foglalkozunk, mert ebből értjük meg ezt. A másik ok pedig, egy egyszerű kérdést szeretnék feltenni, használ-e a legjobb gyógyszer egy betegnek, ha ő nem érzi magát betegnek, nem veszi komolyan a betegséget, és adják a gyógyszert, ő meg félreteszi. Van ilyen? Mennyi mindent felírnak, ajánlanak, aztán ott marad, nem használja senki. Testvéreim, hiába mondanánk el a szép laudíciai üzenetet, ha előbb mi nem döbbenünk rá, hogy betegek vagyunk, és gyógyszerre van szükségünk. Egyszer már a mi közösségünk visszautasította a legnagyobb részt, elsősorban a vezetők visszautasították ezt az üzenetet. A Jóisten őrizzen meg minket attól, hogy ez megismétlődjék. De ahhoz az kell, hogy mi legelőször meglássuk magunkat az Úr a hű és igaz tanúbizonyság bizonyságtétele fényében, lássuk azt, hogy betegek vagyunk, akiknek tényleg gyógyszerre van szükségünk. A laudíciai üzenetet nem fogjuk egészében elolvasni, mert meg vagyok róla győződve, hogy mindnyájan fejből el tudnánk mondani ezt elejétől végig, hanem csak haladunk végig rajta gondolatról gondolatra, hogy a leglényegesebb nekünk szóló üzenetet megértsük. Olvasom Jelenések könyve 3. fejezetéből a 14. verset. A Laodicea beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Amen, a hű és igaz bizonyság Isten teremtésének kezdete. Mit gondoltok, kedves testvéreim, miért kell olyan nagyon fontolóra vennünk ezt a bemutatkozást? Azért, mert ha az üzenet igazi tartalmával szembenézünk, akkor még ha a Bibliában is van, alig akarja az elménk és a szívünk befogadni. Olyan szigorú és olyan súlyos, hogy önként elnős tiltakoznánk, hogy azért, Uram, csak nem én. Szóval azért mi népünk meg mi azért ezt nagyon nehezen fogadjuk el. Ezért a bemutatkozásnál vegyük komolyan, hogy Jézus ezt mondja. Én vagyok az Amen. Tehát amit ő mond, arra csak azt lehet mondani, hogy Amen, az bizonyos és igazság. És azt mondja, hogy ő a hű és igaz tanúbizonyság. Tehát, drága testvéreim, amikor az üzenet ugye igazán az elménkbe és a szívünkbe hasít, akkor ne engedjük, hogy ami lelkünk visszautasítsa, hanem hajtsuk meg a fejünket és emlékezzünk vissza. Az a valaki mondja ezeket, akinek a szava Amen. Aki hű és igaz tanúbizonyság. Akivel nem szabad perbe szállni. Akinek a szavát úgy kell elfogadni, ha az igazságot akarjuk megtudni és meggyógyulni akarunk, ahogyan mondja. Olvassuk tovább. A 15. verstől a 16. olvasom. Tudom a te dolgaidat. Hogy te sem hideg nem vagy sem forró. Bár csak hideg volnál vagy forró. Így mivel langyos vagy, sem hideg sem forró. Ki foglak vetni téged az én számból? Testvérem, biztos észrevettétek egy-két javítást az olvasásnál. Ugye ez nagyon régi esít, hogy hév, azért olvastam inkább így, hogy forró, mert erről van szó, hogy forró. A langymeleg helyett inkább azt, hogy langyos, ugye, amit jobban értünk a mi köznyelvünkön. És a végén eszközöltünk egy fontos javítást, a mi Bibliánk jelen időben mondja, kivetlek téged az én számból, mint egy visszavonhatatlan ítéletet. De hála a jó Istennek, nem így van az eredeti szöveg, hanem ez pontosan így van. Ki foglak vetni téged az én számból? Tehát ez egy kilátásba helyezett ítélet, ha megtérés nem következik be. Ha van valaki, akinek van más nyelvű Bibliája, abban meg lehet nézni, hogy minden más nyelv szépen jövő időben fordítja, ez egy kilátásba helyezett ítélet, hogyha ha a Laodicea népe meg nem tér, illetve azok számára, akik meg nem térnek. Amikor Jézus ezt mondja, tudom a te dolgaidat, akkor úgy érezzük, hogy itt tényleg olyan valaki szól, akinek a tekintete a veségbe lát és a szíved mélyébe. És azt mondja, hogy te nem vagy sem hideg, sem forró, és utána így folytatja, azt mondja, hanem langyos, és hozzáteszi, bárcsak hideg volnál vagy forró. Testvérem, nem nehéz megfejteni a jelképes beszédet. Mindenki tudja, hogy a hideg mi lehet, az Istenhez való viszony vagy a hit dolgában. Az a tagadás, az a lázadás, az a szembenállás a Jóistennel. És mi a forró? Hát ez se nehéz kitalálni. Az igazi, élő, eleven buzgó hit. És akkor mi a langyos? Mi az, ami a kettő között van? Azt mondja egy testvérünk, hogy közömbös. Talán még csak nem is így mondanám, hogy közömbös, hanem az, akiben ugye van a melegségből is. Tehát ez azt jelenti, hogy így talán így lehetne a legjobban mondani, hogy akik tudják, hiszik, vallják, de nem cselekszik. Testvérem, hadd mondjuk el még egyszer, kik a langyosok? Akik tudják, vallják, hiszik az evangéliumot, de nem cselekszik. És tegyük fel azt a kérdést, miért mond Jézus ilyen döbbenetes dolgot, bárcsak hideg volnál. Mondjátok, testvéreim, igazán szembenéztünk mi ezzel úgy, ahogy hangzik. Lehetséges, hogy Krisztus azt mondja nekünk, az advent gyülekezetnek, mert tudjuk, hogy kiknek szól ez az üzenet, a gyülekezet angyala által azoknak közvetíti az Úr az üzenetet, akik a világ világossága ebben a korban, akiknek az angyalát, lelki vezetőit úgy tartja a tenyerén, mint a csillagokat. Mit mond Jézus? Jobb lenne, ha hideg lennél, mintha ilyen langyos. Testvérem, könnyen megnyugodhatunk mi, hogy egy kicsit elfáradtunk, egy kicsit ellangyosodtunk, ennyi az egész. Milyen állapotban van Krisztus szemében a mi népünk, ha ilyet tud nekünk mondani, hogyha hideg volna, jobb lenne, mintha ilyen langyos. És feltenném nektek azt a kérdést, hogy miért mondja vajon ezt az Úr. Mert ki van a legveszélyesebb állapotban szerintetek? Az, aki még tudatlan, hitetlen és lázadó, vagy az, aki tudja, hiszi, vallja, de nem cselekszi? Melyik van veszélyesebb? Biztos, hogy az utóbbi. Azért, mert a lelki megkeményedésnek a veszélye fenyeget. Mert ha az ember a legszentebb igazságok ismeretében tud ülni a lelki életének a seprőjén, értitek, hogy mire gondolok, a mindenféle üledék, romlottság, bűn, ami ezt a legszentebb igazságok folytonos hallása mellett fenntartjuk, akkor közel lehetünk a megkeményedéshez. És ez a veszélyes. Hadd mondjak csak egyetlen példát nektek, hogy miért fogalmaz Jézus ilyen keményen. Emlékeztek rá biztos, hogy Máté evangélium a 21. fejezetében ott van a két fiú példázata. Volt egy embernek két fia, mondta Jézus, mindegyiknek azt mondta, hogy menj és dolgozz az én szőlőmben. Az egyik keményen oda mondta, nem megyek. De aztán meggondolta magát és elment. A másik pedig nagyon udvariasan és szépen azt mondta, hogy elmegyek, uram. De nem ment el. És Jézus megkérdezte végül hallgatóitól, melyik cselekedte az atya akaratát. Hát azt válaszolták, hogy az első. Nem viselkedett az se szépen, de legalább meggondolta magát, és végül tényleg elment a szőlőbe is dolgozott. De nem várták azt, hogy mi lesz Jézus következő mondata. És sokszor mi se kapcsoljuk hozzá ehhez a példázathoz. Tehát nézzétek meg a Bibliátokban, mi a következő mondat. Jézus ránézett hallgatóira, vallásos zsidókra, és azt mondta, én is mondom néktek, hogy a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Testvérem, kemény beszéd ez? Azt mondani buzgó, vallásos embereknek, hogy vámszedők és paráznanők meg fognak előzni titeket az Isten országában. Mert ők azok, akik azt mondták, hogy nem megyek, de akik, ha megtérnek és meggondolják magukat és elmennek, bejutnak. De ti, akik udvariassá mondjátok, hogy én elmegyek, uram, de nem tesztek semmit, ti pedig, aki nem cselekszi az Isten akaratát, nem jut be az Isten országába. Drága testvérem, még egyszer szeretném mondani, itt most nem lehet a szavaknak a komolyságát eléggé hangsúlyozni. Itt most minden nyomatéknak és hangsúlynak helye van. Jézus mindnyájunknak mondja, a Laodicea üzenet mindnyájunkra vonatkozik. Bárcsak hideg volnál, ha langyos vagy. És valamilyen szintig a langyosság kivétel nélkül mindnyájunkra igaz. Ez olyan veszélyes állapot, hogy több reménység van a hideghez. És megérheti a büszke advent nép, és megérhetik sokan az advent nép sorai közül, hogy a vámszedők és a paráznanők előjutnak be az Isten országába, akik majd megtérnek a végső összegyűjtés idején hirtelen. És nézzük tovább, folytatja tovább az Úr. Így, mivel langyos vagy sem, hideg sem, forró, ki foglak vetni téged az én számból? Ez egyrészt félelmetes, másrészt az a tény, hogy jövő időben van, egy kis vígasztalást és reménységet ad nekünk. Félelmetes az, mikor Jézus azt mondja, hogy kivetlek az én számból, vagy ki foglak vetni az én számból. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Jézus nem vallja nevüket az atya és a mennyei angyalok előtt. Mi folyik most a mennyben? Mi? A főpapi szolgálat és a vizsgálati ítélet. Ha Krisztus valakinek a nevét kiveti az ő szájából, és nem vallja meg a mennyei atya és a szent angyalok előtt, mi lesz azzal az emberrel? Az az ember kitöröltetik az életkönyvéből. formailag a gyülekezet tagja maradhat a földön, de a mennyei vizsgálati ítéletben eldőlt az örök sorsa, noha ő nem tud róla. Krisztus nem képviseli többé, magára hagyta, kivetette az ő szájából, neve kitöröltetik az életkönyvéből. Testvéreim, ha Jézus azt mondja, ki foglak vetni téged az én számból, ez azt jelenti, hogy ugyan nem visszavonhatatlanul elvetette az Úr az ő népét, mert ha így lenne, hogy kivetlek téged az én számból, ahogy a Bibliánk írja, akkor igaz, akkor az Úr elvetette az ő népét. De így van, ki foglak vetni téged az én számból. És ez azt jelenti, hogy az Úr azt mondja, ez az utolsó kegyelmi üzenet, ez az üzenet. Ha megtértek, úgy, mint a mondta a fügefánál, ha gyümölcsöt terem, jó. De ha nem terem gyümölcsöt, akkor a fejsze már ott van a fák gyökerén, mint ahogy Keresztelő János hirdette. Gondoljuk meg, micsoda kép ez is, a fejsze ott van a fák gyökerén. Jézus ugyanígy mondja, ki foglak vetni téged az én számból. Értsd meg, ha a langyosság nem változik, az életkönyvéből kitöröltetnek azok, akik annyira ismerték az igazság világosságát, és az életükben semmi változás nem hozott. És Isten nem használhatta fel őket az ő szolgálatában. Testvéreim, ezt egészen szívünkre kell vennünk. Ahogy az Úr határozottan meghirdette annak idején Keresztelő János által, ne nyugtassátok magatokat, hogy Ábrahám fiai vagytok. Mert az Úr az összes gyümölcstelen fákat kivágja, és teremt a kövekből helyettetek fiakat Ábrahámnak. Ugyanez érvényes ma az adventében. Ugyanezt mondja az Isten népünk ma. És a vigasztaló ott van, ahogy még egyszer mondtam, hogy ez nem az elvetés üzenete az adventi népnek, de a rostálás üzenete. Testvéreim, megkérdezem, világos üzenet ez? Nem az elvetés üzenete, de a rostálás üzenete. Mindazok, akik a langyosságukban maradnak, hiába tartoznak szervezethez, hiába viselik a nevet, azokat Jézus kiveti szájából, azok kirostáltatnak, azok az életkönyvéből töröltetnek. Hadd olvassuk tovább, mi az oka ennek a szigorú kijelentésnek, még tovább indokolja. Ugye így olvastuk a 16. versben, mivel langyos vagy kivetlek az én számból. Tehát a langyosság miatt veti ki az üt. De nézzük meg, mit mond a 17. versben, még egy mivel van. Még egy dologgal indokolja, hogy miért. Mivel ezt mondod? Gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és nyavajás és szegény és vak és mezítelen. Testvérem, én megkérdezem tőletek, ha most itt valaki felállna, itt közületek, ide állna a szószék elé, és elmondaná, mint az ő személyes hitvallomását, én gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Megdöbbennénk rajta? Azt mondanánk, ha valaki keresztény létére ilyet tud mondani, ez csak valami iszonyú vakságnak és lelki betegségnek a következménye lehet, nem? Hiszen ez az ős bűn, ez a sátán bűne, és ez biztosan nem igaz egy bűnös embernél. De most felteszek egy kérdést. Mi az adventi nép egészében megcsináljuk ezt? Testvéreim, homlokára van írva az advent népnek jelenleg ez a vallomás. Én gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Testvérem, nekünk is évek kellettek, míg erre rádöbbentünk. Az ember sokszor nézi azokat a szép, színes amerikai kiadványokat, meg olvassa azt a sok újjongó jelentést, hogy ennyi intézmény, ennyien vagyunk, annyian vagyunk, ennyi eredményünk van. És nem jövünk rá, hogy ez egy jellegzetes laodiceai dicsekvés. Mert hol van az életünk? Hol van az igazi szeretet szolgálatunk? És ugyanakkor hangzik a legkülönbözőbb formákban, én gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmilyen szükségem. És sokszor nem veszük észre, hogy a misszióban ezért nem haladunk előre. Az emberek észreveszik, mikor valamiben olyan fölény van. A mi egyházunk a legjobb. Mi tudjuk az igazságot. Én tudom az igazságot. Nem veszük észre, hogy süt a dicsekvés. Az a dicsekvés, az a lelki gőg, ami utálatos az Isten szemében, de utálatos az emberek szemében is. És emiatt az emberek, akik látják az árnyoldalakat is, akik látják a hiányosságokat is, nem tudják ezt a büszkeséget elviselni, és visszavetik az üzenetet. Az Úr Jézus Krisztus, figyeljétek meg az indokolásban, hogy az egyik oka azért, amiért ki fogja vetni a szájából azokat, akik ebben az állapotban maradnak. Mivel még dicsekszenek, mivel még önelégültek. Drága testvérem, szeretnék egy igét elolvasni nektek Hóseás könyve 7. fejezetéből. a 9. és a 10. verset, hogy már az Ószövetség idején is, amikor szintén annyira hajlamos volt Isten nép erre a büszkeségre, a Jóisten hogy rótta meg ezt az elfogadhatatlan magatartást. Hóseás könyve 7. fejezetéből így olvasom a 9. és a 10. verset. Idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Ugye Izraelről mondott ezt a próféta. Ősz hajjal is hintve van már, és azt sem veszi észre. Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, és mégsem térnek vissza az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és nem keresik. Úr pedig beteg, szánandó, szegény, vak, mezítelen, hatalmas különbség. És amikor azt mondja Jézus, hogy nem tudod, akkor azért gondoljunk megrendülten sok-sok advent hívő testvérünkre is, önmagunkra is. Nagy részt még mi sem tudjuk, de nekünk már egy kicsit kell belengeni, hogy mi és az egész adventi nép milyen lelki hanyatlásban vagyunk. De azok a testvéreink, akik csak bíznak a szervezetben és bíznak az egyházban, és semmi bajt nem látnak. Testvéreim, ne egyszerűen rosszaknak gondoljuk őket. Ne azt gondoljuk, hogy képmutatóak, hanem essen meg a szívünk azokon, akik nem tudják. Akik nem tudják. És könyörögünk a Jóistenhez, hogy segítsen nekünk bennünk úgy élni, és nekünk úgy élni, és úgy képviselni az üzenetet, hogy valahol a süket fülekbe belehatolhasson ez az üzenet, hogy az Isten egyháza ellen a büszkeséget, ezt tanúbizonyságot, és hogy az Úr szemében fordítva van az állapot, egészen fordítva, mint ahogy gondolja. És ezután nézzük, testvéreim, tovább, hogy mondja az Úr. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenséged rúdsága, és szemgyógyító ízzal kend meg a te szemeidet, hogy láss. Testvéreim, figyeljétek meg legelőször ezt a döntő dolgot, védj tőlem. Mi annyira megszoktuk, hogy magunkra és emberekre támaszkodunk. Most azt mondja az Úr, egy új utat tanuljatok meg tőlem. Hogy mennyire ez a Laodicea betegsége, hogy mindig magunkra és emberekre, meg emberi erőfeszítésekre támaszkodunk, és nem járjuk az igazi hit útját, hogy a személyes hitharcunkban és a szolgálatunkban az Isten erejére támaszkodjunk, és tőle vegyünk. Erre nézve hadd említsük meg, Istentől venni erőt a győzelemhez, Istentől venni kegyelmet a szolgálathoz. Mikor rádöbbennek a valóságra, még mindig vakok, még mindig emberekbe kapaszkodnának, és még mindig emberektől várnák a segítséget. Amikor már megalázkodnak odáig, hogy azoktól kérnek segítséget, akiket addig megvetettek, és akikkel szemben álltak, akkor is csak emberekbe tudnak kapaszkodni, nem tudják, hogy hogyan lehet az Istentől venni. Ennél tragikusabban a Jóisten nem mutathatta volna meg, hogy sok-sok advent hívőnek semmiféle személyes közössége az Istennel nincs. Értik az igazság elméletét, de egyszerűen nem tudja, hogy hogyan lehet Istentől venni szenteltet. Nem tudja, hogy hogyan lehet megtérését, megszentelődését az Istenhez folyamodni, hanem mindig csak az emberekre támaszkodás, mindig csak az emberekbe kapaszkodással kísérletezünk. És amit az Úr ajánl, ugye azt mondja, hogy tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Testvéreim, ezek szerint az Úr szerint van nekünk hitünk. Azt mondja, most vegyünk tőle, hogy gazdaggá legyünk, mert most szegények vagyunk. A Jóisten szemében nekünk az az igazi, élő, értékes hitünk nincs, hiányzik. Azt mondja, tőle vegyünk. Milyen megdöbbentő bizonyságtétel ez. Nekünk van valamilyen hitünk, de nem az az igazi hit, amit az ége tűzben megpróbált aranynak nevez, és ami igazi lelki gazdagságot hoz. És milyen megkapó ez a kép is, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenséged rúdsága. Testvérem, milyen az, mikor valakinek a mezítelenségének a rúdsága kilátszik? Olyan, ennél visszásabbat nem lehet elgondolni, ugye? És megkérdezem tőletek, nem pontosan ilyen a mi jelenlegi keresztény életünk? Biztos, hogy van rajtunk valamilyen ruha. A világ is lát rajtunk bizonyos igyekezetet, bizonyos jó dolgokat az életünkben. De lépten nyomon nincs az a megrázó tapasztalat, hogy egyszer csak kilátszik a mezítelenségünk rúdsága. Egyszer csak jön egy életkörülmény, és a családban egy pillanat alatt kiborulunk, ahogy szoktuk mondani. Vagy egy pillanat alatt elhagy minket a béketülés, és megmutatkozik az igazi énünk, lelepleződik a világ előtt és emberek előtt. Testvérem, ennél megrázóban az igen nem mutathatná be a mi jelenlegi állapotunkat. Van rajtunk valami plusz, valami más, de folyton kilátszik belőle a mezítelenség rúdsága. És én hiszem azt, hogy sokan vannak közöttünk, sokan vagyunk, akik tudjuk ezt, és egyáltalán nem az fáj a legjobban, hogy mások mit látnak, hanem mélyen meg vagyunk rendülve az Isten színe előtt önmagunk miatt. Az amiatt is, hogy másoknak botránkozást okozunk. De én hiszem, hogy sokan vannak közöttetek, hogy amikor így kilátszik a mezítelenségünk rúdsága, akkor mi vagyunk a legjobban összetörve. Nem kell, hogy más megfedjen és más ránk olvassa, hanem mi abban a percben észreveszünk, hogy megint kint van a mezítelenség rúdsága. És meg vagyunk rendülve, és porig vagyunk sújtva, hogy hát ez is bennem van. És testvérem, igen, bennünk van. Mert miért tud kilátszani a mezítelenség, mert ott van a ruha alatt. Mert van rajtunk valami igyekezet, de igazán a természetünk, a jellemünk nem változott meg, és ez a probléma. És most megkérdezem tőletek, hogy nagy ajándék az, amikor Jézus azt mondja, védj tőlem olyan ruhát, olyan fehér ruhát, hogy ne láttassék ki a te mezítelenséged újsága. Kívánatos az testvéreim, hogy Krisztustól olyan életszentséget kapjunk, amiből többé nem látszik ki a mezítelenség újsága. Vágyakozunk erre? Hogy ezektől megszabaduljunk, ezektől a fájdalmas vereségektől. És miért tud Krisztus ilyen ruhát adni? Mert amögött a jellemünk és az énünk változik meg. Nem úgy van, hogy valami igyekezettel próbáljuk úgy elfedezni, úgy valahogy háttérbe szorítani a mi természetünket és rossz szokásainkat, hanem Jézus olyan életszentségben tud részesíteni, hogy ő a szívet, a lelket, az indítékokat, az énünket gyökerében változtatja meg. Nem látszik ki a mezítelenség rúdsága, mert nincs a ruha mögött. Mert az Isten mindenestől megváltoztatott. Jézus azt mondja, hogy tőle vegyünk ilyen lelki megújulást, mert ilyenben csak ő tud részesíteni minket. És végül Krisztus ezekkel a szavakkal fejezi be az üzenetet. Így olvasom a 19. verstől. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Ími az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székébe. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Testvérem, milyen jó érzés olvasni ezt a szép mondatot, akiket én szeretek, megfeddem is meg. Mintha csak Jézus azt mondaná, hogy eddig megsebeztelek. Eddig az üzenetben keményen és szigorúan beszéltem veled. Most be akarlak kötözni. Mintha csak azt mondaná az Úr, hogy ha nehéznek találod ezeket a súlyos bizonyságtételeket, akkor azon vigasztalodj meg, hogy akiket szeretek, azokat fenyítem meg, és feddem meg. Testvérem, milyen kegyelmes a Jóisten. Mikor már nagyon nehéz lenne ez az üzenet, akkor megszólal, és azt mondja, vigasztalodj, emlékezz rá, akiket szeretek, azokkal beszélek én így, hogy segítsek rajtuk. És legyen bennünk az a vigasztalódás, testvérem, hogy az advent népet szereti az Úr. Ebben a langyosságával szereti, mert az Istennél így van, ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem annál inkább bővölködik. De bármennyire szereti, akik meg nem térnek és langyosságukban megmaradnak, azokat ki fogja vetni az Úr szájából. Mert éppen a szeretet miatt nem adhat meglevelet a bűnnek és a szívbeli megkeményedésnek, és azt soha el nem fogadhatja. Ezért mi is érezzük azt, hogy ez a Jóisten személyes üzenete hozzánk, és még egyre gondoljunk, testvéreim, az Úr szól hozzánk ezzel az üzenettel is. De ha ő lát bennünk őszinteséget, és mi ettől az üzenettől úgy érint, de nem ébredünk fel igazán, akkor a Jóisten a kegyelemből, ami életünkben is meg fog fenyíteni és meg fog feddeni. Az van megírva, hogy a vég idején megfehérednek, megpróbáltatnak és megtisztulnak sokan. És hogy a Jóisten úgy fog dolgozni, mint az ötvös és az ezüst tisztogató. Testvéreim, hogyha halljuk ezt az üzenetet, és úgy érezzük, hogy igaz, és fel kéne ébredni, de nehezen megy az ébredés, utána nemhogy zúgolódjunk, hanem adjunk hálát a Jóistennek, a különböző nehézségeket fog az életünkben megengedni. Mert ezt azért fogja tenni, hogy az üzenetet megértsük, és mindig emlékezzünk meg, akit szeretek megfeddem és megfenyítem. Sőt, inkább magunk mondjuk a Jóistennek, Uram, segíts, hogy ne legyek oktalan, mint a szamár és a ló, akinek kantára és zabolával kell szorítani az állát. Segíts, hogy megértsem a te üzenetedet. De inkább fenyíts meg bármivel, csak hogy azok közé ne kerüljek, akiket az Úr kivet az ő szájából. A Jóisten inkább bármilyen eszközökkel keressen meg, mint hogy mi valamilyen vakságba és lelki megkeményedésbe maradjunk. És utána így folytatja tovább. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Ez a bizonyságtétel, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, három dolgot jelent. Először is egy szomorú bizonyságtétel, mert azt jelenti, hogy Jézus kívül van az ajtón. Testvérem, mi olyan sokszor úgy érezzük, hogy hát milyen szép ez ebben az üzenetben, az ajtó előtt állok és zörgetek. Hát nincs semmi baj, mi baj van Laodiceában, az Úr az ajtó előtt áll és zörget. De megkérdezem tőletek, egy hívő kereszténynél, egy évtizedes hívőnél normális állapot az, hogy az Úr az ajtón kívül áll és zörget? Gondolkozzunk egy kicsit. Nekünk a hitbeli tapasztalatoknak azon a szintjén kellene lenni, hogy Krisztus hit által benne lakozik a mi szívünkben, és ő cselekszik bennünk. Ha mi hosszú évtizedes hívő élet után, vagy komoly hitbeli ismeretek után, ha az rövidebb is, csak fiatal hívők vagyunk is, de mi már egyszer újjászülettünk, megkeresztelkedtünk, megtértünk, és elindultunk a Krisztussal való szövetség útján, és mostal kell az Úrnak ott tartani, hogy zörget a szívünk ajtaján kívülről, akkor ez arról egy bizonyságtétel, hogy eltávolodtunk tőle. A magunk erejére maradtunk, Krisztus kívül van az életünkön, csak hogy ő olyan kegyelmes, hogy nem hagyja el. És újból megtérésre szólít, és úgy kezdi rajtunk a munkáját, mintha most kezdenénk a hitet megismerni. Testvéreim, gondolkozzunk el ezen. Ez egy csodálatos dolog egy olyan embernél, aki most jön a világból, hogy az Úr az ajtó előtt áll és zörget, és van értelme zörgetni, mert van egy kis vonzódás benne. De egy hívőnek mondani ezt, akinek a szívében kellene, hogy lakozzék Krisztus, és ő cselekedjék általa. Ez a lelki életben való visszaesésnek, visszamaradásnak, lelki hanyatlásról szóló megrázó bizonyság. És az egész gyülekezetre is érvényes ez. Azután a második mondani valója az, és ez pedig igen vigasztaló és hatalmas üzenet, mintha Jézus azt mondaná, olyan hamar lehet változás az életünkben. Mintha azt mondaná, olyan közel vagyok hozzátok. Én itt vagyok az ajtó előtt és zörgetek. Ha ti igazán meghalljátok az én szómat és megnyitjátok az ajtót, azonnal hatalmas változás lehet. Testvéreim, ragadjuk meg benne ezt is. Azt mondja az Úr, itt vagyok, én zörgetek. Ha ti igazán elfogadtok engem és átadjátok életeteket, hatalmas változás lehet hamar. Meg egyszer megkérdezem a tanítványoknak, mennyi kellett? 10 nap. Sokszor azt gondoljuk, hogy fog az advent hét megtérni. Emlékezzünk a múltra. Ha igazán átadjuk magunkat, nem sok idő kell hozzá. 10 nap elég volt, hogy gyökeresen más emberek lettek. És a Szentlélek egészen másképp tudta őket használni. És utoljára jelenti ez az üzenet azt, hogy Jézus az ajtó előtt áll, mint a visszatérő Úr. Emlékezzünk arra, hogy mondta az Olajfák hegyén mondott beszédében, ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Testvéreim, azt mélyen igaz, hogy az Úr az adventi népre vár, és hogy nem az idők jelei a legdöntőbbek, hanem az adventi nép állapota. De az is igaz, hogy az idők jelei azt mondják, hogy a szelek elszabadulni készülnek, az Úr figyelmeztet bennünket, hogy a hűtlenekre, a megtérni akarókra nem fog sokáig várni. Ő közel van az ajtó előtt, és egy méltányos időt ad a felkészülésre mindnyájunknak, de azután az Úr rövidre metszi igazságban. Tehát ez egy figyelmeztetés is, hogy ő az idők jelei mutatják, hogy ő már közel van az ajtó előtt, és a megtérés halaszthatatlan mindnyájunknak. Arról pedig, amit az utolsó mondat mond, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön, amiképpen én is győztem. Erről még sokat lesz szó, mint ahogy az üzenet más részeiről is. Itt Jézus azt mondja, hogy úgy lehet győzni, ahogy ő győzött. Benne van a győzelemnek a titka. Azt mondja, ha győzni akarunk, akkor meg kell tanulnunk tényleg a Jézus hitét. Amilyen hit által ő győzött a Földön, olyan hitet kell nekünk gyakorolnunk. Akkor megtanulunk győzni, ahogy ő győzött. És milyen jó, hogy Jézus azt mondja, lesznek győzők Laodíceában. És olyan nagyra értékeli ezeknek a győzelmét, hogy a legdicsőségesebb ígéretet adja nekik. Hogy a királyi székbe fognak ülni velem, mint ahogy én is győztem és ültem az én királyi székembe. És ezzel ér véget az üzenet, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Testvéreim, bár így lenne, hogy nem csak hallottunk valamit, hanem meghalljuk. És úgy hallanák meg, mint amit maga a lélek mond a gyülekezeteknek, mint ami az Isten örök szavában van benne, bizonyságul a számunkra. Amen.
Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és érezzük azt, hogy milyen mély bánkódásra és bánatra van okunk, amikor látjuk azt, hogy nem csak a világ nem vesz észre semmit, és közönyös Úrunkat a visszajöveteled iránt, hanem az a hívő gyülekezet, amelyet gazdaggá tettél a te igazságoddal, amelynek várnia kellene téged buzgó szeretettel, és az egész világnak hírül adni, hogy így valami Istenünk. Ennek a gyülekezetnek, Úrunk, ilyen üzenetet kell, hogy küldjél. Jó Istenünk, köszönjük, hogy nem hagyod magára ezt a világot, hogy nem fordulsz el tőlünk. Noha a te áldozatodra és a te sok-sok hűségedre ez a válasz. Noha ennyi a megbecsülés, noha ilyen kevés az együttműködési készség emberek részéről. És jó munk személy szerint bánkódunk önmagunk miatt. Mindnyájunknak el kell ismernünk a langyosságot, el kell ismernünk a büszkeséget. És jó Istenünk, köszönjük, hogy rámutattál arra, hogy mindenek előtt látnunk kell. Kérünk, vésd mélyen a mi emlékezetünkbe, hogy a szemgyógyító ír csak akkor segít, ha gyakorta megkenjük vele szemünket. Úrunk, tudjuk, hogy maga ez az üzenet a szemgyógyító ír és a te ígéd. Bocsásd meg, hogy magával, a tiszta ígével, úgyhogy hagyjuk, hogy hasson a mi elménkre és szívünkre úgy, ahogy szól, de olyan keveset érintkezünk, hogy ez a szemgyógyító ír nem tudja gyógyítani a mi látásunkat úgy, ahogy kéne. Könyörgünk, jó Istenünk, segíts, hogy ebben változás legyen. És hadd kérjünk téged, hogy fenyíts meg inkább, Úrunk, szóval, a te ígéd ítéletével, és ha kell, életünk megpróbáltatásai által is. Csak hogy valamiképpen elnevesszünk, valamiképpen az igazság világossága mellett kinevettessünk a te szádból. Jó Istenünk, hallgass meg imádságunkat, szabadíts meg a langyosságtól, büszkeségtől, vakságtól. És add, hogy ezen az egész napon a te különleges állásodat érezzük, úgy köszönjük, hogy megsebeztél, de kérünk, kötözz is be, és magasztalt fel a te evangéliumodat számunkra, hogy minnyáján úgy felmatávozhassunk majd erről a konferenciáról, hogy tudjuk, hogy hogyan lehet kiemelkedni ebből az állapotból. És a te bíztatásod és szereteted támogat minket, hogy ezt el is érhetjük. Hallgass meg kérünk imádságokat és jóságokat, maradj mindannyiunkkal a te kegyelmet.